Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 340. éneket, az első versét fennállva, a többit majd helyünket elfoglalva. Te drága Jézus, mi történt te véled? imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hallottad ezt az énekben elmondott imádságunkat is. Bocsáss meg, ha még mindig csodálkozva kérdezzük, hogy mi is volt az oka és a célja a te kínhalálodnak. Köszönjük, hogy a te halálod minden benned hívőnek életet, örök életet szerzett. Könyörülj rajtunk, hogy ezek közé tartozzunk mi is. Köszönünk minden csöndes percet, amikor rád figyelhetünk, és köszönjük, hogy ígéreted szerint itt vagy most is közöttünk. Te légy az, aki szólsz, és a te szent lelked tegye számunkra személyessé, meggyőzővé az igét. Könyörülj rajtunk, legyen a te igéd, ami hitünk teremtője és erősítője, és legyen a te igéd olyan erővé, ami átjár minket, és amit meggyőződéssel tudunk másoknak is továbbadni. Oltsd a mi szívünkbe a lélekmentésnek a szenvedélyét, és te győzz meg minket arról most is, hogy micsoda az igazság. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 8. részének 23-tól 29-ig terjedő verseiből olvasom. János evangélium a 8. részének 23. és következő verseiben ezt mondja Jézus Krisztus. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van. Nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. A 24. verset újraolvasom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Kedves testvéreim, azt szeretném most összefoglalni, hogy mit tanít a Szentírás Jézus személyéről és munkájáról, és hogy mi a jelentősége annak, ha valaki ezt hiszi, vagy nem hiszi. Azt hiszem, hogy erről, amit eddig említettem, közülünk nagyon sokan tudnának itt, akár készülés nélkül, így kapásból is, tartalmas, biblikus gondolatokat mondani. Nekünk azonban mégis azért szükséges most ezen gondolkoznunk, mert napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy a különböző kultúrák párhuzamos együttélése és a különböző vallások találkozása során egyre élesebben vetődik fel ez a kérdés. És egyre súlyosabb következményei vannak annak, ha valaki annak hiszi Jézust, akinek ő mondta magát, vagy pedig nem. Ezért szükséges az, hogy bármilyen sok mindent tudunk is erről a fontos, alapvető kérdésről, minél előbb gondoljuk át az ABC-től egészen a személyes ránk vonatkozó konzekvenciáikig, mert előbb-utóbb többen kerülünk olyan helyzetbe, hogy erről színt is kell vallani, és ott nem mindegy, hogy hebegünk, habogunk, vagy pedig teljes meggyőződéssel, artikuláltan, a mások számára is érthető módon meg tudjuk és megmerjük vallani, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ennek nem csak a személyes üdvösségünkre nézve van következménye, az is ettől függ, majd látni fogjuk néhány ige alapján, hanem ettől függ az is, hogy teljesítjük-e azt a feladatunkat, küldetésünket, amit Isten minden hívő keresztjénnek adott. Zárójelbe csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy a vallás nagyobb kategória, mint a felekezet, és ne keverjük össze a kettőt. A kereszténység, a zsidóság, az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus, ezek vallások. És mindegyik valláson belül vannak kisebb csoportosulások, ezek a felekezetek. Például a kereszténységen belül a református, evangélikus, római katolikus, görögkeleti, metodista, baptista, stb. Csoportosulások, ezek a felekezetek. Itt most a vallásokról van szó, és az egyszerűség kedvéért nevezzük most a kereszténységet is vallásnak. Nos, ami keresztjén Bibliára épülő hitünk alapja az, hogy Jézus Istennel egyenlő, ő maga is többször így nevezte magát, hogy Isten fia, de mégsem egy másik Isten, hanem az ő személyében az egyetlen Isten vette magára a mi emberi testünket, természetünket, azért, hogy kiszabadítson minket az Isten elleni lázadás, amit a Biblia bűnnek nevez, tehát a bűn kényszeréből és következményeiből. Ezért ő megváltó, mert kivált, kiszabadít ebből a helyzetből. Röviden ezt így mondjuk, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez az öt szó egy őskeresztjén hitvallás volt. Ennek a leképezése a hal. Mert ha ezt az öt szót görögül írjuk le, és a szavakat egymás alá írjuk, és összeolvassuk a szavak első betűit, a krosztihon, akkor egy értelmes görög szó jön ki, az ichtüsz. Magyarul azt jelenti, hogy hal. Az első keresztjének egyik hitvallása ez volt, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ebben a hitvallásban azonban már is három olyan megállapítás van, ami ellen kivétel nélkül minden vallás tiltakozik, és minden vallás tagadja. Ez pedig Jézus Krisztus kettős természete, hogy ő tökéletes Isten és tökéletes ember, azután az, hogy ő személyében más, mint az Atya, de lényegében ugyanaz, ez már elvezet a Szent Háromság titkához, és hogy ő megváltó, mert kivétel nélkül minden vallás önmegváltó. Vagyis azt hirdeti, hogy az ember meg tudja oldani ezt a problémát, amibe a bűnei miatt került. Ez a hitvallás tehát, és a mögötte levő igazságok, állítások különböznek minden más vallástól, és ezeket tagadja minden vallás. Na de ez nem új. Ez így volt már az első században is. Pál apostol írja a korintusiaknak, amikor éppen ezt fejtegeti, amit ez a tömör hitvallás összefoglal, hogy ez a zsidóknak botránkozás, a görögöknek pedig bolondság. Csak azoknak Isten ereje, akik hisznek. Iszlám akkor még nem volt, az iszlám a Krisztus utáni 6. században indult el, de mind az egyisten hívő zsidóságnak, mind a sokisten hívő pogányoknak, úgynevezett pogányoknak, ez teljesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan volt. Ma az iszlám ezt támadja a legvehemensebben, mert ő képtelen összekapcsolni bármilyen szellemi és anyagi valóságot, tehát ez, hogy az ige testté lett, ez a legszörnyűbb istenkáromlás egy muszlim füleinek, különösen, ha ismeri is a dogmatikáját. És az önmegváltást is vallják ezek a többi vallások. És mi sem tudjuk megmagyarázni ezeket az igazságokat racionálisan. Mi is azért hisszük, mert a Biblia így jelenti ki. És hisszük azt is, hogy a Bibliában Isten jelenti ki nekünk az igazságot. Tehát kezdettől fogva a hitre épül a mi hitvallásunk, ezért fontos tudnunk azt, hogy mit is hiszünk pontosan, minek alapján hisszük, és mi következik abból. Ezért nem fölösleges ilyen közismertnek tűnő igazságokat is újra és újra meggondolni. Isten személyének a megismerése pedig kétségtelenül nagyobb igazság, mint ami beleférne a mi értelmünknek a dobozába, úgyhogy itt csak a sarut lehet levenni, és azt mondani, hogy nem éltem, de mivel Isten igéje mondja, a hitemmel igaznak fogadom el, és mint igazsága építem föl azután a továbbiakat. Titok tehát ez a mi számunkra is, aminek előlegezzük a bizalmunkat, a hitünket, mivel Isten igéje mondja, aztán utólag majd tapasztalni is fogjuk, hogy ez működik és igaz. Tehát mi hisszük azt, hogy Jézus a proféták által megjövendőlt messiás, Isten teljhatalmú küldöttje, aki azért lett emberré, hogy elszenvedje a mi bűneink büntetését, mert mi nem tudunk eleget tenni Isten igazságának, ő viszont eleget tett annak, és aki ezt hiszi, az visszakapta az elveszített életet, az örök életet. Ennek a bonyolult mondatnak minden szavánál érdemes lenne megállni, és megvizsgálni, hogy hisszük-e mi ezt. Az a tapasztalat, hogy nagyon sok jóhiszemű hívő ember is csetlik-botlik ezek között, a bibliai kijelentések között, és van, amit így szokták mondani, el tud képzelni, és azt hiszi, ezt meg nem tudom elképzelni, és az nem hiszi. Na de az, hogy valami igaz vagy nem, nem a mi képzelő erőnktől függ. Az, hogy én nem tudom elképzelni, ez nem jelent semmit, ez magánügy, ez én rám jellemző, hogy mit tudok elképzelni, és mit nem. Az, hogy Isten mit jelentett ki igazságként, az meg egészen más dolog, és a mi hitünknek erre kell épülnie. Beleértve azt is, hogy mi valljuk, hogy rászorulunk arra, hogy megváltó jöjjön, mert nem tudjuk kiszabadítani magunkat a bűn fogságából, és Jézus Krisztus lett ez a szabadító. Ha egy nagyon egyszerű képpel szeretnénk szemléltetni azt, hogy mit is hiszünk mi mind erről a Biblia alapján, akkor megint egy olyan igen szemléletes kép áll elénk, aminek minden részletét tagadják a vallások. Ez a kép pedig az, hogy ment egy ember, mondjuk mi, egy hegyi ösvényen, aztán megcsúszott és beleesett egy szakadékba. Félrelépett, vétkezett Isten ellen, ezt nevezik bűnnek. Beleesett, és ott van a szakadék mélyén. A szakadék falai majdnem függőlegesek. Nem lehet kimászni belőle, és nem lóg ki az oldalán se bokor, se gyökér, semmi, nincs mibe kapaszkodni. Ott van szerencsétlen a gödör alján, és sem ő nem tud magán segíteni, sem mások nem tudnak segíteni. Adnak jó tanácsokat. A különböző filozófiák, vallások, ilyen tanácsosztogatók. Például készíts magadnak egy létrát, és azon ki tudsz mászni. Na ez szépen hangzik, de nincs ott anyag se, amiből készítene, szerszám se, meg ereje sincs már a nyomorultnak hozzá, hogy ilyen nagy vállalkozásba kezdjen. Ennyi esze neki is van, hogyha lenne egy létra, akkor ki lehetne mászni. De épp ez a baj, hogy nincs. Akkor nincs megoldás, ott pusztul el. És ekkor jött Jézus, és most hadd mondjam egészen egyszerűen, úgyhogy szinte magunk előtt lássuk, ő volt az egyetlen, aki nem az észt osztotta, hogy mit kellett volna csinálnia, meg mit kellene tennie, ő volt az egyetlen, aki nem féltette a ruháját, hanem lehasalt a polba, lenyúlt, és azt mondta, hogy add ide a kezedet. És az ő karja egyedül olyan hosszú, hogy leél a szakadék aljára, és olyan erős, hogy ki tud húzni onnan bárkit. Tőlünk csak ezt kéri, hogy nyújtsd ki a kezedet. Nem azt mondja, hogy fogd meg a kezemet, mert már ahhoz sincs erőnk. Elveszítette az Isten ellen lázadó ember az erkölcsi erejét is. Én nem tudnék megkapaszkodni ő benne. De ennyi erőm még talán van, hogy ha latymatag módon is, de fölnyújtom a kezemet. Aztán majd ő megfogja olyan erősen, hogy ki tud szabadítani. Ezt a karmozdulatot nevezi a Biblia hitnek. Mert ehhez kell az, hogy én beismertem, hogy nem tudok magamon segíteni. De nem mondtam le arról, hogy kijuthassak onnan. Bízom annyira abban, aki felszólított, hogy nyújtsam a kezemet, hogy ő most nem tréfál velem, nem gúnyt akar űzni belőlem, segíteni akar. Remélem, hogy tud is segíteni. Hát akkor lássuk, nyújtom a kezemet. Ezt hívja a Biblia hitnek. Ennyit tehetünk a szabadulásunkért, az összes többit ő végzi el. Na már most, amikor Jézus itt járt a földön, ő sok olyan dolgot cselekedett, amiből arra következtethettek az emberek, hogy valóban ő ez a teljhatalmú, mindenre képes, minden jóra képes szabadító. Sorozatosan cselekedett olyan csodákat, amiket csak a messiásról szóló jövendőlések tartalmaztak. Tehát akikkel ő itt vitatkozott, azok tudhatták, hogy ő a messiás. Na de megzavarta őket az, hogy ezek közül a csodák közül néhányat szombatnapon cselekedett. A messiás meg nem szegi meg a törvényt. Ez ugyan így nincs benne a Bibliában, de benne volt az ő különböző tanításaikban. Kicsoda ez? Hol úgy tűnik egyértelműen, hogy ő a megígért szabadító, akkor higgyünk benne és fogadjuk el annak, akinek mondja magát. Na de nem lehet ő a megígért szabadító, mert szombatnapon tette ezeknek a csodáknak egy részét. Ezért hangzik el többször is az evangéliumokban, hogy emberek összesúgnak Jézus háta mögött, vagy távol létében, hogy ki ez. Még a tanítványok is, hát ők igazán tudhatták volna, és olyan sok mindent hallottak tőle, önmagáról, és amikor lecsendesíti a viharos tengert, amikor már életveszélyben voltak, mert azt olvassuk, hogy a bárka majdnem megtelt vízzel, akkor ott a nagy megdöbbenésükben néznek egymásra, és azt kérdezi mindegyik, ki ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki. Itt üvölt a vihar, dühöng a tenger, és rászól, mint egy rossz gyerekre, hogy hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. Ilyet még nem láttak. Ki ez? Jobb esetben tőle kérdezték, itt alapigényben tőle kérdezték, ki vagy te, mondd meg már. És Jézus azt mondja, hogy az vagyok, akinek kezdettől fogva mondtam magamat. Miért nem meritek elhinni? Ne zavarjon titeket az a szombatnak, meg még néhány dolog, ami a ti rendelkezéseitekben van. A tényeken tájékozódjatok. Olyan objektív alapja van annak, hogy megítéljétek, ki vagyok én. Miért ilyen nehéz? Ennyire képtelenné vált az Isten ellen lázadó ember hinni az Isten szavának. Az Istennek se hisztek. Meg van írva, és itt a tények illusztrációként bizonyítják. Akkor most mi a probléma? Hát az, hogy nem tudjuk elhinni. És ott kínlódtak, nyüglődtek, ez nagyon súlyos kérdés volt az akkori vallási és társadalmi élet vezetőinek, és nem csak a rossz indulat volt ő bennük, nem azzal kezdték, hogy tegyük el láb alól ezt a Jézust, hanem hosszú ideig méricskélték, hogy kicsoda ő. Mert ha valóban a messiás, hódolni kell előtte. De ha mégsem, és Jézus néhány olyan kijelentéssel igyekezett még egyértelműbbé tenni a számukra az ő kilétét, hogy segítsen rajtuk. Ilyen volt ez a mondat is, csak legyen fülünk mai késői olvasóknak meghallani a szavak között elrejtett kijelentéseket is. Azt mondja nekik Jézus, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Itt ez a két szócska a kulcsa az egésznek, hogy én vagyok. Mert ez volt mindig a mindenható Isten önkijelentése. Amikor Isten magáról mondott valamit, különösen valami fontosat, az ő lényegének a titkába avatott be valakit, akkor ez a vagyok mindig elhangzott. Gondoljunk csak arra, amikor Mózes nagy nehezen rááll arra, hogy elmenjen a fáraóhoz, miután kifogyott az ellenérvekből, magyarázta Istennek, hogy miért nem alkalmas ő. Na, hajlandó elmenni, de akkor meg kell mondani, hogy kinek a küldetésében jár. Hogy honnan szavajtották. Nem neki jutott ez eszébe. És azt kérdezi, mit mondjak? Ki küldött engem? És mit mond Isten? Mondd azt, hogy a vagyok küldött téged. És ott hangzik el a 2 Mózes 3.14-ben ez a sokszor idézett mondat, hogy vagyok, aki vagyok. Amit úgy is lehet fordítani, hogy én mindig ott leszek, ahol ott leszek. Vagyis a jelenlétemet állandóan tapasztalni fogjátok. Menjél nyugodtan, én mindig ott leszek, ha vagyok. Ezért használta Jézus is többször ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Nem csak olyankor, amikor egy-egy képpel próbálta szemléltetni az ő küldetését, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az életnek kenyere, én vagyok az ajtó, stb., hanem így beleszőve egy-egy kijelentésébe is, ahol ez a két szó elhangzott, ott mindig az ő isteni lényére utalt. Hogy vegyétek már észre a cselekedeteimből, hogy bennem a mindenható Isten van itt jelen. Én vagyok. A leggyakrabban idézett mondata ebből a szempontból az, hogy én és az Atya egy vagyunk. Itt azonban megint meg kell tanulnunk valamit, és ez nem lesz fölösleges. Az egy számnévnek a bibliai görög nyelvben 3 alakja van, hímnemű, nőnemű és semleges nemű. És Jézus itt nem a hímnemű alakot használja, nem is a nőneműt, hanem a semleges neműt. Én és az Atya egy vagyunk. Nem azt mondja, hogy heis a hímneműt, hanem hen eszmen. Egy vagyunk. És ez mit jelent? Az, hogy nem egy személy vagyunk, hanem egy lényeg vagyunk. Ha közönségesen fogalmaznánk, de így talán még kifejezőbb, Jézus itt azt mondja, én ugyanabból vagyok, amiből az Atya. A lényünk, a lényegünk az azonos, nem hasonló, azonos. Egyek vagyunk, egy vagyunk. És ezekből a mondataiból is kiderül, hogy az üdvösség feltétele a Jézusban való hit. De mit jelent a Jézusban való hit? Ezt megkérdeztem többektől, világos válasz nem hangzott el rá. Ennek az igének az alapján Jézusban hinni azt jelenti, hogy annak tekintem őt, akinek mondja magát, és ennek megfelelően viszonyulok hozzá. Tehát annak tekintem Jézust, akinek ő mondja magát, és így viszonyulok hozzá. Tehát ő azt mondja, hogy Isten fia, egy az Atyával. Akkor az Atyának kijáró tiszteletet adom meg neki is. Akkor teljes jó lelki ismerettel imádkozom hozzá. Van, akinek még ez is probléma, főleg akik unitárius beütéseket kaptak. Hogy helyes dolog egy emberhez imádkozni. Na de ki az ember? Mit mond ő magáról? Ha ő Isten fia, nyugodtan imádkozhatom hozzá. Annyira, hogy itt néhány lappal előbb az 5. fejezetben ő erről részletesen beszél, és ezt olvassuk a János 5-ben. Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt
elküldte.
János 5.22, tessék utána nézni. És ha Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor ha én az ő juha akarok lenni, akkor hegyezzem a fülemet, és hallgassam az ő szavát, ismerjem föl az ő szavát, tudjam kiszűrni azt mindenki másnak a szavai közül, kövessem a pásztort, fogadjam el azt a legelőt, ahova ő vezérel, és bízzam benne, és ne gyalázzam őt azzal, hogy a közelében is félek, minthogyha ő gyenge, vagy megbízhatatlan, vagy rossz pásztor lenne. Ezt jelenti Jézusban hinni. Komolyan veszem, hogy ő az, akinek ő mondja, és annak megfelelően viszonyulok hozzá. Konzekvensen az életem minden területén. Nem csak az információ szintjén, hogy én ezt tudom, hanem a hétköznapok gyakorlati műveletei, munkáinak a szintjén is. Tehát, ha én komolyan veszem, hogy ő az, akinek mondja magát, akkor reggel ő az első, akit megszólítok. Mert az ő jelenlétében tudom magamat, mert nekem ő a legfontosabb, a legszeretettebb családtagomnál is fontosabb, aztán akkor kerülnek a helyükre a családtagok is, és fogom tudni őket igazán szeretni. Ha őt szeretem elsősorban, akkor ott van bennem kimondatlanul is a kérdés, hogy Uram, a mai napot mire adtad, mit akarsz, hogy cselekedjem, és így tovább, és ez végig vonul az egész napunkon, végig vonul az egész életünkön. Így van ez nálunk. Ha nem, akkor még nem mondhatjuk el a szó teljes értelmében, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Ezért is kell nekünk tanulmányoznunk a Szentírást, elsősorban az ő személyét és tanításait, hogy egyre jobban megismerjük őt, hogy tudjuk magunkat mihez tartani. Hogy tudjak róla lehetőleg mindent, ami tudható, hogy kicsoda ő. Mert ennek megfelelően kell és lehet viszonyulnom hozzá. Egyrészt sokkal egyszerűbb ennek alapján a Jézusban való hit, másrészt komolyabb, mélyebb feladat ez, mint ahogy gondoljuk. Na már most testvérek, ha valaki ezt komolyan veszi, és hiszi, és adott esetben meg is vallja, abban a pillanatban szembe került az összes vallással, és a különböző vallások legfontosabb tanításaival. Mert ha a mi számunkra az üdvösség szempontjából is, a hétköznapi életünk szempontjából is Jézus Krisztus a kulcs személy, akkor mi lényegileg különbözünk minden más vallásos gondolatrendszertől. A legtöbb vallás megemlíti Jézust a maga tanításaiban, nem mindegyik, de a legtöbb, és igyekeznek minél lejjebb sorófolni a mércét, és minél jobban lefokozni őt. Jézus tanító, legjobb esetben proféta, de inkább csak eszménykép, példakép, akit érdemes követni, semmiképpen nem egylényegű az Istennel, semmiképpen nem Isten és Isten fia, és semmiképpen nem megváltó, különösen nem úgy, hogy ő lenne az egyetlen, aki tudott vagy tud segíteni rajtunk a bűnkérdésben. Ez ellen kézzel lábbal tiltakozik mindenki. Ha valaki ezt mégis megvallja, akkor provokátornak tűnik, istenkáromlással lehet vádolni, és lehet szankcionálni, megbüntetni, akár halállal is. Napjainkban ezerével, tízezerével halnak véltanú halált keresztjén testvéreink, csak azért, mert hisznek Jézusban, a szó ilyen biblikus értelmében, és ezt meg is vallják. Ma sokkal több véltanú adja az életét ezért, mint az ókorban. Ugyanaz a vagy-vagy van ma is, mint az első században. Az első században az elé állították a keresztjéneket, hogy vagy a császár, vagy Krisztus, az Úr és az Isten. ugye a császár is Istennek képzelte magát, és ő volt az Úr, Deus et Dominus, Isten és Úr. A keresztények mindig törvénytisztelők voltak, és sok tekintetben lojálisak, de itt nem engedtek. És azt mondták nekünk, Krisztus az Isten és az Úr. Akkor mentek a cirkuszokba, a kiéheztetett oroszlánok elé. Előbb végignézitek, hogy a gyerekeiteket tépik szét, aztán majd utána sorra kerültök ti is. És mentek ezerével oda. És énekeltek Krisztus dicsőítő énekeket, és egyebek között ez is elindított egy lelki ébredést, ezért mondják azt, hogy a mártírok vére az evangélium hirdetése, mert elgondolkozott a publikum azért azon, hogy hát, ha mégis igaz, amiért így képesek ezek az életüket is odaadni. Nos, akkor ez volt, hogy a császár vagy Krisztus, ma Mohamed vagy Krisztus, vagy a teljesen istentelenné vált Európában, ahol keresztény üldözés még nincs, de egyre erősödő keresztény ellenesség van, ott viszont ez az alternatíva, hogy a világ vagy Krisztus. Ha csak a nemek egymáshoz való kapcsolatát, ha csak a házasság kérdését nézzük, akkor is ott van élesen a szembenállás, nem különbség, szembenállás a világ szerinti gondolkozás, vagy a Szentírás szerinti gondolkozás. Éppen ezért erről nem szabad válvonogatva és hányaveti módon beszélni, csak szent komolysággal. Nem kell nekünk képzelődnünk és elkezdeni találgatni, hogy vajon én képes lennék-e az életemet adni, hogyha arra kerülne a sor. Ha Isten úgy látja jónak, hogy arra kerüljön a sor, ő az övéit majd meg fogja erősíteni. Nem most kell nekünk találgatnunk. De azt el kell döntenünk a szívünkben, hogy Jézus Krisztust annak tekintjük-e minden vonatkozásban, akinek ő magát mondja, és ennek utána is járunk, és ezt igyekszünk megismerni, és ennek megfelelően viszonyulunk hozzá. A hétköznapokban, ünnepnapokban, éjjel, nappal, egyedül, közösségben, mindig és mindenütt. Mert ezt hívják kereszténységnek. Ez a Krisztus követés. Az ilyen ember érdemli meg azt, az elnevezést, hogy ő Krisztus tanítványa, mert követi őt, mert mindig ott van a közelében, és úgy tiszteli őt, ahogyan kell. Még annyit, hogy gyakran elhangzik az, hogy na de Jézus nélkül is eljuthat valaki valamilyen Isten ismeretre. Kétségtelenül valamilyenre eljuthat. A kérdés csak az, hogy ki lesz az az Isten, akit úgy tisztel. Tudnélik, a Biblia nagyon határozottan mondja, és ezt Jézus is nagyon határozottan állítja, hogy az élő Istent csak ő tudja megismertetni velünk. Jézus nélkül nem lehet igaz Isten ismeretre eljutni. A János 17.3-at nagyon gyakran szoktuk idézni, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, de ott van Jézusnak egy rendkívül elgondolkoztató, éles kifejezése. Azt mondja, hogy megismerjenek téged az egyetlen igazi Istent. Azt a kifejezést így lehet a leghelyesebben lefordítani. Mi úgy szoktuk mondani, hogy egyedül igaz Istent, de az azt jelenti, hogy az egyetlen igazi Istent. Miért vannak nem igazi Istenek is? Hogy nem? Sokat ír róluk, hogy vannak úgynevezett istenek, amiket mi találunk ki magunknak, meg még magunkat is tudjuk isteníteni, és így tovább, de van egyetlen igazi, akit Jézus szívesen nevez élő Istennek is, a többi az bálvány. És ezt az Istent csak ő tudja velünk megismertetni. Mondok egy-két mondatot, amit könyv nélkül is tudnak sokan a testvérek közül. A János 1.18. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. A régi fordítások úgy írják, hogy az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van. Azóta még régebbi kéziratokat találtak, és a legrégebbiekben ez van, hogy az egyszülött Isten, ez Jézus, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. A Máté 11-ben meg azt olvassuk, hogy az senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja jelenteni. Mi eljuthatunk mindenféle Isten ismeretre, kinevezhetünk bárkit, bármit Istennek. De az egyetlen igazi Istent csak az ismeri meg, akinek Jézus Krisztus kijelenti. Tehát akinek vele már kapcsolata van, beszédes kapcsolata, akiben vevőkészülék van, aki érti már, hogy ő mit mond, újjászületett ember, és az ő kijelentését elfogadja. És ezzel az Istennel kapcsolatba se lehet kerülni Jézus nélkül. Senki sem mehet az atyához, csak én általam, mondja ezt a kizárólagos megállapítást. És ugyanezt olvassuk a János 1.12-ben is, hogy csak aki Jézust befogadja, utána ott van magyarázatként, hogy akik az ő nevében hisznek, azok kapják meg azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Senki nem születik annak, és senki nem tornázhatja fel oda magát. Csak aki Jézust befogadja, vele életközösséggel kerül és együtt él, az Isten gyermekévé lesz. Nincs más út. Nem véletlenül hirdették az apostolok pünkösd után lépten nyomon. Nem unták meg. Tessék elolvasni a Cselekedetek könyve első 6-8, mondjuk első 10 fejezetét. Abban egy csomó prédikációja van Péternek, később Pálnak. Mindegyikben ott van ez, ami a 4.12-ben így hangzik, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, és nem adatott emberek közt az ég alatt más név, amely által megtartatunk. Itt a szódzó görög szó van, azt jelenti, hogy üdvözülünk. Amely nem tud más üdvözíteni minket, csak Jézus Krisztus. De az a Jézus Krisztus, aki valójában az, aki kijelentette magát. És ez a kemény mondat, ami az alapigénk volt, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben, ez azt jelenti, hogy aki nem hisz ő benne, térjünk vissza az egyszerű vagy együgyű képünkhöz, aki nem nyújtja a kezét, mikor ő azt mondja, hogy add ide a kezedet és kihúzlak. Ez azt jelenti, nem nyújtom, akkor nem hiszek. Nem tételezem föl róla, hogy segíthetne, nem tartom szükségesnek, hogy segítsen, majd megoldom én egyedül, nem nyújtom a kezemet, nem hiszek benne. Akkor ott pusztulok el a gödör alján. Erre mondja, hogy bűneitekben haltok meg, ha nem hiszitek, hogy én vagyok. Óriási lehetőség ez, hogy hihetünk Jézusnak. Ő az egyetlen, aki soha semmi hazugságot nem mondott ezen a földön, akiben nyugodtan megbízhatunk, és boldog az az ember, aki ezt a hitét adott esetben másokkal is tudja közölni, mert így mások útját is egyengeti ehhez a Jézushoz, az üdvösséghez. Ezért mondta Jézus többször, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tartsátok a kezeteket először azért, hogy kiszabadítson, utána meg azért, hogy újra és újra megajándékozzon. Olyan kincsekkel, amik nélkül koldús marad az ember, amikre ennek a világnak nagy szüksége van, és amiket Isten az övéin keresztül akar másoknak is adni. Vizsgáljuk fölül ma a hitünket, nyújtsuk a kezünket, akár az előbbi, akár az utóbbi értelmében, és Isten majd ad nekünk szót a szánkba, és bátorságot a szívünkbe, hogyha éppen megadatik az a kiváltság, hogy vallást tehetünk róla másoknak is. Imádkozzunk! Úgy Jézus Krisztus, köszönjük a te türelmedet, nem szeretnénk visszaélni vele. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor saját érdekünkben sem teszünk már meg egészen egyszerű dolgokat sem. Egyszerűen csak ki kellene nyitnunk a Bibliát reggelente. Elolvasni két mondatot belőle. Adnál nekünk útravalót, vigasztalást, programot, bátorítást, biztosítanál arról, hogy nem egyedül kell járnunk az élet útján. És minden egyéb fontosabb. Bocsáss meg, hogy olyan sok minden megmarad a vágyakozás szintjén, és nem lesz belőle valóság, élet, gazdagság. Könyörülj meg rajtunk, és ebből a lelki bénaságból a te szent lelked mozdítson meg bennünket. Köszönjük, hogy van hova nyújtanunk a kezünket. Köszönjük, hogy te szabadító vagy. És köszönjük, hogy te ajándékozó Úr vagy. Olyan sokat panaszkodunk a szegénységünk miatt. Tégy minket lelkiekben gazdagokká, hogy tudjunk gazdagítani másokat is. Könyörgünk, Úrunk, azokért, akik ma tettek itt hitvallást és fogadalmat. Könyörgünk, hogy mindnyájan megismerjenek téged, hogy mindnyájan a te tanítványaiddá váljanak, és hadd kapjanak meg otthon is, meg itt a gyülekezetben is mindent, ami ehhez szükséges. És könyörülj meg rajtunk is, akik olyan sokszor gyáván hallgattunk, mikor vallást tehettünk volna rólad. Vagy mellé beszéltünk és másról beszéltünk, mert magunk sem hisszük, amit állítólag hiszünk. Segíts el minket tisztán látásra. Hadd legyen kiváltsága számunkra, amikor mutathatjuk másoknak is a hozzád vezető utat, és elmondhatjuk, hogy kinek ismertünk meg téged. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jövő hetünket is. Köszönjük a te hűségedet, ígéreteidet. Szeretnénk sokkal figyelmesebb, tanulékonyabb, engedelmesebb tanítványaid lenni. Segíts ebben a csendben most őszintén imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás előtt énekeljük a 396. énekünket. A 396. ének így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. maga pedig a békességnek Istene, adjon nektek mindig, minden körülmények közt békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!